Szeretett testvérem, bizonyságtételem alapigéről az előbb hallott ige szakaszhoz, a mai napra kijelölt új szövetségi ige szakaszból olvasom Isten igét, a Márk írása szerinti evangélium 11. részéből, a 12., 13. és 14. versből. Másnap pedig, amikor Betániából elindultak, Jézus megéhezett, és messziről meglátva egy zöldelő fügefát, oda ment, hátha talál rajta valamit. De amikor odaért, semmit sem talált rajta, csak levelet, mert nem volt fügeérés ideje. Jézus megszólalt, és ezt mondta a fának, senki ne egyék róla gyümölcsöt, soha többé. A tanítványai is hallották ezt. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, tegnap pünkösd első napján a tegnapi újszövetségi szakaszból azt a történetet olvastuk, ami arról szól, hogy Jézus mielőtt Jeruzsálembe ér, még az utolsó csodáját megteszi, megmutatja a tanítványnak, a tömegnek, de mindenek előtt Bartimeusnak, aki megvakult, aki vak létére koldulni kényszerült, de aki nem akart, hogy így maradjon az élete, a sorsa, és amikor hallotta, hogy Jézus arra jár, akkor hangosan kiáltozva kérte őt, könyörgött neki, hogy irgalmazzon neki, és amikor Jézus megkérdezte, hogy mit szeretnél, hogy tegyek veled, akkor azt mondta, hogy Mester, hogy újra lássak. Jézus meggyógyította, és ezzel a Jeruzsálembe induló utolsó útszakaszán is jelét, bizonyságát adta annak, amiről tegnap szólt is az ige hirdetésünk, hogy a Szentlélek munkálkodása nincsen térhez és időhöz kötve, munkálkodott Bartimeusban a Szentlélek, és a Szentlélek által indított kérést, könyörgést pedig meghallgatta Jézus, bizonyságot tett hatalmáról is, visszaadta a látását Bartimeusnak. Ahogyan mondtuk is, ez a csodálatos történet Bartimeusnak, a vakembernek a meggyógyítása, a jele annak, hogy a messiás, akit várt az egész zsidó nép, a messiás, amikor eljön, akkor minden erejével, lehetőségével azon munkálkodik, hogy megszabadítsa az embert a különböző megkötözöttségeiből, felszabadítsa a korlátai alól, felszabadítsa az őt terhelő, ránehezedő súly alól, hogy teljes életet élhessen, olyan életet, amire Isten az embert szánta, már a világ megteremtése, az ember megteremtésekor. Ezért tehát azt mondhatjuk, hogy a tegnapi történet Bartimeus meggyógyításának a története Isten kegyelmességéről szól, azt bizonyítja, és azt hirdeti, hogy Isten nem a rosszat, hanem a jót akarja, nem a betegséget, hanem a gyógyulást, az egészséget akarja, nem a terheket, hanem a felszabadulást, nem a kárhozatot, hanem az üdvösséget, nem a bűnt, hanem a megbocsátást. Ma pedig arról hallottuk az újszövetség történetét, miután már megtörtént Jézus megérkezése Jeruzsálembe, megtörtént az ünnepi, a világvasárnapi győzelmes bevonulása is a városba, és másnap reggelről szól a történet, arról olvasunk ma, hogy a fügefa Jézusnak a szavára elszáradt. Ez a szó, hogy elszáradt, itt ebben a tudósításban nem szerepel, de Máté is megírja ezt a történetet, és ott egészen egyértelmű az, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy soha többé ne találjon rajta senki gyümölcsöt, akkor az a hirtelen elváltozás követte, hogy elszáradt a folya annyira, hogy a tanítványa csodálkoztak is rajta, hogy hogyan történhetett meg ez a csoda. Mert itt is egy csoda történetet olvastunk, hallottunk ebben az ige szakaszban is. Jézus itt jelét adta annak a hatalmának, a messiási hatalmának, amelyik az ítélet meghirdetését és az ítéletnek a megtörténtét is jelentheti, hogyha ítéletet mond ki, akkor az végbe megy, és ennek a jele, mégpedig a megdöbbentő, kézzelfogható, elrettentő jel a tanítványok szeme láttára is az, hogy egy erejtejében lévő zöldelő gyümölcsfa azon nyomban hirtelen elszárad, és lehetetlenné válik az, hogy ezentúl bármikor is gyümölcs teremjen rajta. Ha itt tanosainkat át szoktam hozni az évelén és évvégén játszani, sokszor megtörténik, és mutattam nekik tavaly azt a kis diófát, amit néhány évvel ezelőtt ültettünk, aminek azonban valamilyen baja történt, és tavaly évelén tavasszal már nem hajtott ki, már gyümölcsöt egyáltalán nem is termett, pedig már voltak korábban rajta gyümölcsök. Egyelőre mi is meghagytuk ezt a diófát, még megvannak a karói is, most is levél nélkül és nyilván gyümölcs nélkül fogja ezt az esztendőt is itt eltölteni, és bennünket is emlékeztet ez arra, hogy a gyümölcsfának mi a rendeltetése, és milyen szomorú az, amikor nem tölti be ezt a rendeltetését, amikor tönkre megy, amikor elszárad, amikor tulajdonképpen nem érdemes már nyilván itt tartani. Ez a két történet, tehát visszatérve az ige üzenetéhez, ez a két történet azt hirdeti, hogy az embernek mindenképpen szüksége van a Szentlélek csodatévő jelenlétére, erejére, csodatételeire. És ez azért nagyon fontos hangsúlyoznunk, amiről pünkösd ünnepe is szól. Pünkösd ünnepe arról szól, erről beszélt Péter apostol és az ószövetségi profécia nyomán, arról szól, hogy az embernek nem csak egy plusz ajándéka az, hogy a Szentlélek kitöltetik erre a világra, vagyis az emberiség és az emberekre, hanem a Szentlélek kitöltetés az nélkülözhetetlen az embernek a számára. Az nem egy esetleges, nem egy jó, ha van, de az se baj, ha nincs ajándék, ilyeneket sokat ismerünk, hanem ez nélkülözhetetlen az embernek az életéhez, és ez a két történet pedig a csodálatos gyógyítás és a csodálatos megszárítása, elpusztítása a figefának, ez pedig arra mutat rá, hogy mi emberek egészen másként gondolkodunk a csodákról is, a szükségekről is, a Szentlélek Isten hatalmáról is, erejéről is, mint ahogyan az valójában megtörténik, és mind a két történet bizonyítja azt is, hogy Jézus teljesen önállóan a saját tervei, akarata, gondolatai szerint alkalmazza az erejét a csodálatos gyógyítás során is, és az ítéletnek a jele alkalmazásánál is, amikor elszárad a fügefa. Először a kegyelemről hadd beszéljünk, hiszen a tegnapi történetünk mindenekelőtt ezt hirdette, és Jézus minden csodálatos gyógyításánál jelét is adja, beszél is róla, vagy teljesen egyértelmű, hogy nem önmagáért történik, nem önmagáért teszi meg a csodát, hanem célja van mindig azzal, amikor a hozzáfordulókat meggyógyítja, amikor legyőzi a betegséget, legyőzi a bűnhatalmát, és visszaadja az emberek az egészségét, helyreállítja az életét, a helyére is teszi, és a jó irányba indítja az embernek az életét, hogy ez mind-mind az ő kegyelméből történik. Ezt mutatja meg különösen és különlegesen is Bartimeuson, akiről tehát hangsúlyoztuk, hogy a messiási megszólítással fordul Jézushoz, úgy hívja, úgy kiált utána, hogy Dávid fia, könyörülj rajtam. Jézus bizonyítékát adja annak, hogy a messiás szabadítása, hatalma, gyógyítása az azt a célt szolgálja, hogy a kegyelem beteljesedjen az embernek az életében. És itt érdemes elgondolkozni azon, hogy mi is az ember véleménye sokszor a másik emberről. Ebben támpontot nyújt nekünk a János Evangélium 9. részében olvasható történet a vakon született embernek a meggyógyításáról, viszont nagyon jól kidomborodik az emberi vélekedés, és bizony Bartimeus esetében is elgondolhatjuk azt, hogy mit is mondtak ő róla, akik ismerték őt, vagy akik nem ismerték, hanem csak Jerikón átmenve, vagy a bejáratnál, vagy a kijáratánál, a városú kapuban találkoztak vele. Nagyon sokan mondhatták azt, hogy biztosan megérdemelte a sorsát, biztosan megérdemelte ezt a büntetést, biztosan megérdemelte a vakságot, valamilyen módon rászolgált erre a büntetésre. Mi tehát, miért is kérdőjeleznénk ezt meg, miért is ne hagynánk ezt helybe, miért is könyörögnénk, imádkoznánk azért, hogy ő újra láthasson, hogy meggyógyíthasson, hogy elmúljon a feje fölül ez a büntetés. Míg azt is hozzátették, akik talán szóba is álltak vele, talán meg is kérdezték, hogy hát milyen volt az életed korábban, Még azt is hozzátették, hogy hát örüljön, hogy a büntetés nem még sokkal súlyosabb. Lehetne akár mozgásképtelen, és mindenfélét el lehetne képzelni, hogy még milyen súlyos lehetne az a büntetés. Örüljön, hogy csak ennyire súlyos a büntetés, amit el kell hordoznia. Aztán egészen biztosan sokan gondolták azt is, hogy ezt most idézőjelbe teszem, de és értsük jól, hogy milyen jó, hogy van itt egy vak koldus, akin mi gyakorolhatjuk az alamizsnálkodással, az irgalmasságot, a jó tetteket, hiszen ha ő nem lenne, akkor kinek adnánk? Akkor hogyan érezhetnénk magunkat abban a szerepben, amiben olyan jó érez magunkat, hogy lám-lám, hát én megkerestem a pénzemet, de abból valamennyit odaadtam ennek a vakkoldusnak, a családjának, milyen jó, hogy be tudom bizonyítani, meg tudom mutatni másoknak is, de legfőképpen nem magamnak, hogy én azért mégiscsak jó ember vagyok, hiszen nem megyek el úgy mellette, hogy ne adnék neki alamizsnát. Ezért tehát a vakkoldusnak az egyik szerepe az is, hogy bennünket, többieket, akiknek nem kellett ilyen súlyos büntetés elhordozunk, részesülnünk benne, bennünket abban segítsen, hogy mi önmagunkat jónak, vagy legalábbis jobbnak, irgalmasnak, irgalmas szívűnek érezhessük, és ezt be is bizonyíthassuk másoknak és önmagunknak is. Összefoglalva azt mondhatnánk tehát, hogy az emberek véleménye még akár az is lehetne Bartimeus élete felett, hogy hát maradhatna úgy abban az állapotban, amilyenben most van. Örüljön egyáltalán, hogy életben van, örüljön, hogy nem sűrűsabb a büntetése, végül is itt vagyunk mi, akik meg segítünk is neki. És ezekkel a vagy hasonló emberi vélekedéssel szemben azonban Jézus, amikor meghallja Bartimeus szólítását, amikor odahívja magához, akkor a kegyelmet gyakorolja. A kegyelem csodáját teszi meg Bartimeusnak az életében, úgyhogy a többiek is láthatják, és ezzel Jézus azt bizonyítja és azt hirdeti, hogy Isten szándéka szerint nem elegendő az, hogy az ember csak úgy éldegéljen, vagy csak úgy éljen, gyümölcstermés lehetősége nélkül, munkálkodás nélkül, az öröm, a boldogság nélkül, hanem Istennek igenis az a szándéka, hogy az ember teljes, kerek, egész életet élhessen. És hogy Isten maga is szomorkodik azon, amikor az emberen azt látja, hogy ez nem úgy sikerül, vagy ő maga nem úgy akarja élni. Hiszen amikor arról beszélünk, hogy Bartimeus megvakult és elveszítette a látását, és így ugye fogyatékossá vált, ahogyan ezt ma mondjuk, akkor lehetetlen arra nem gondolni, hogy hány és hány ember önként mond le azokról a lehetőségekről, amik a teljes élethez, amik a boldogsághoz vezetnének, amik a gyümölcsterméshez, gyümölcstermés lehetővé tennék, amikor az ember csak önző életet akar élni. Akkor az ember sokáig nem szomorú. Isten azonban már idejében szomorkodik azon, amikor az ember saját maga mond le arról, hogy ő gyümölcstermő életet élhessen. Jézus tehát meggyógyítja Bartimeust, és ez azt hirdet, hogy Isten szándék, hogy az ember gyümölcstermő teljes egész életet éljen, önmagában az élet, hiszen életben volt Bartimeus, önmagában az élet nem elegendő ahhoz, hogy Isten szeretetét, irgalmát, jóságát, az ő rólunk elgondolt üdvösségét azt megvalósítsa, hanem az lehetőség arra az élet, lehetőség, hogy az kiteljesedjen, hogy Isten kegyelmet, csodát gyakoroljon, csodát tegyen, és így teljesítegye az embernek az életét. Jézus tehát éppen azt mondta, hogy nem maradhat így a te élete. Lehet, hogy a többiek azt gondolják, hogy maradhatna így az életed, te is jól meg vagy, mi is jól meg vagyunk, hanem Jézus igenis megfordítja Bartimeus sorsát, életét, és lehetőséget ad neki is arra, hogy gyümölcstermő életet éljen. És a mai történet, a fügefa elszáradásnak a története pedig az ítéletnek a példáját jeleníti meg. Milyen jó, hogy a kegyelmet az ember életén mutatja meg Jézus a csodálatos gyógyítással, és milyen jó, hogy az ítéletnek a megvalósulását pedig nem emberen mutatja be Jézus, hanem ezen a gyümölcsfán, ezen a fügefán, amit útközben sokan láttak egyébként, és így alkalmas volt arra, hogy hirdesse, megjelenítse azt a példát, amit Jézus az ítélettel véghez vitt rajta. A gyümölcsfánál, a fügefánál. Az emberek nagy része nyilván azt gondolta, hogy nem érti, miért kellett ezt Jézusnak megtennie, hiszen sajnálja az ember a fügefát. Miért kellett annak elszárni? Még jött volna olyan idő, amikor gyümölcsöt termett volna, amikor sokan az éhségüket csillapíthatták volna, hogyan ez Jézusnak nem sikerült, nem tudta megtenni. Az ember azt mondja inkább, hogy kár érte, hiszen még mennyi hasznot hajtott volna ez a fügefa az arra járó embereknek. És nagyon sok mindennel vagyunk így emberek, sajnáljuk a dolgokat, sajnáljuk a tárgyakat, sajnáljuk akár a munkánk nyomán fakadt eredményeket és termést is, és azt gondoljuk, hogy az azért hadd maradjon meg. Azt kímélje meg mindenki, azt ne érje kár, azt ne érje baj, hiszen nagyon sajnálnánk, nagyon nagy kár lenne érte, hogyha csak egy része is elveszne. Talán sokszor túlságosan is hozzá vagyunk tapadva a dolgainkhoz, az eredményeinkhez, az anyagi javakhoz. Talán sokszor túlságosan, sokszor is gondoljuk azt, hogy jobban van szükségünk, és itt jobban sajnáljuk a dolgokat, mint az embereket. Hiszen, és erről is például a gazdag ifjú történetében olvasunk az Újszövetségben is, hogy a gazdag ifjú is a saját vagyonához ragaszkodott inkább, a saját dolgaihoz ragaszkodott inkább, mint hogy átélhette volna azt a csodát, amit Jézus követésével, vagy a szentek elfogadásával is átélhetett volna, hogy az élete változhatott volna, meg lehetett volna teljesi, mehetett volna be a mennyországba az üdvösségre. Inkább a vagyonát választotta, amikor a fügefáról, mint hasznot hajtó gyümölcsfáról, mint mondhatjuk így is akár vagyontárról van szó, akkor Jézus kíméletlenül megmutatja, hogy ha nincs rajta gyümölcs, akkor nem hasznos az embernek. És ezért állítja ezt a példát, ugyan a Máté elmondása szerint a tanítványok meg is kérdezik, hogy miért kellett ennek történnie. Egyrészt, hogy példát mutasson arra, hogy amikor hittel kérünk valamit, az megtörténik, akkor csoda történhet, ha csodára van szükség. És ez a zárójelben jegyezzük meg, hogy persze nincs mindig a csodára úgy szükség, hogyan a csoda szót elsődlegesen értjük. Mert nagyon sokszor a tanítványok is Jézus csodáját várták. Volt, amikor kérték is, volt, amikor ítéletet kértek egy falból, hogy tegyen csodát Jézus és büntesse meg. Sokszor arról van szó a bibliai történetekben, hogy nincs szükség arra a csodára, amire az ember vár, hanem arra a csodára van a szükség, hogy ő maga megtegye, ő maga más indulat találjon a többiekhez, ő maga tudjon megváltozni. Ehhez is persze csoda kell, de értjük, hogy ez már nem az a csoda, nem az a szenzáció, ami az ember sokszor vágyik, és aminek az elvégzését Istenre akarjuk bízni, hanem éppen, hogy nekünk kellene megtennünk azt, aminek a nyomán aztán tényleg csoda történhetne mások életében, önmagunk életében is. Tehát Jézus egyrészt bizonyítja és hirdeti azt, hogy a hit által elmondott, megfogalmazott, megimádkozott és kimondott kérések nyomán igenis csoda történhet, így mondja a tanítványoknak, másrészt pedig itt is bizonyítja azt, hogy a kegyelemnek a gyakorlása az nem az embernek a hatásköre, az mindig Isten hatáskörében marad. Rögtön hozzá kell tennünk, amivel kezdtük, és milyen jó, hogy ez így van. Jézus a fügefa példáján mutatja meg az ítéletnek a szörnyű voltát, a változhatatlan voltát, azt a jelet, hogy többé nem terem gyümölcsöt, nem az emberen mutatja meg. És ezzel éppen azt hirdeti, hogy az embernek is arra kell vágynia, amit néhány nappal korábban Bartimus életében megtörtént, hogy alkalmassá tette a Jézus, hogy ő gyümölcsöt termő életet élhessen. És összefoglalva ezt a két történetet, azt mondhatjuk, hogy pünkösd ünnepénk különösen is, hogy Jézus tettei, tanításai, csodatételei is azt hirdetik, amit egyrészt már említettünk, hogy az ember életében mindenképpen szükség van az isteni beavatkozásra, magától automatikusan nem jut az ember a bűnbocsánatra, az üdvösségre, másrészt pedig, hogy ezért, tehát, hogy csoda történjen az életünkben, tehát, hogy megváltozzon az életünk, tehát, hogy bejuthassunk a mennyországba, Ezért nekünk is szabad, sőt, kell is könyörögnünk. És ezért is küldte, ezért is ígérte, és ezért is küldte a Szentlélek ajándékát az Úr Jézus, hogy a lélek legyen az, aki megtanít bennünket, aki erőt ad nekünk ahhoz, hogy imádkozhassunk, hogy könyöröghessünk, hogy jól láthassuk az embereket is, a tárgyakat is, hogy nehogy ott kérjünk ítéletet, ahol a kegyelemre volna szükség, és nehogy ott akarjunk kegyelmet gyakorolni, ahol ő már kimondta az ítéletet, hanem értsük jól, lássuk jól, éljük át jól, mind a világ dolgait, mind pedig a saját életünket. Pünkös ünnepének tehát, szeretett testvéreim, ez az egyik leglényegesebb üzenete, hogy nem automatikusan történik sem a világ, sem az embernek az élete, hanem ezt a görög eredetű szót pneumatikusan történik, tehát a lélek jelenléte, ereje, erőtere, csodatételei által történik a világ, és az ember élete is Isten szándéka szerint. A fügefa példázata, ez az ítélet, éppen azt mutatja meg, hogy lehet másként is persze, lehet csoda nélkül is, lehet Isten szándékának az elutasításával is, történhet így is, de éppen ettől óv, erre figyelmeztet, nehogy így éljük mi vagy mások az életünket. Pünkös ünnepet át hirdeti, a kegyelem nélkülözhetetlen, a csoda nélkülözhetetlen, mindenképpen szükségünk van rá, és a lélek kitöltetése pedig ezt a lehetőséget teszi a mai napig jelen valóvá, hogy mi könyöröghetünk azért, hogy csoda, hogy kegyelem történjen az életünkben. Amen.